A mai alkalommal a magyar irodalomnak egyik legnagyobb versét fogjuk elemezni, ami sajnos nem annyira ismert, pedig magának a szerzőnek a neve az egyik legkedvesebb név, ugye most már nemzeti ünnepnap is van a tiszteletére, 1823. január 22-én írta a himnuszt, és ez pár éve a magyar kultúra napja. Ugyan e himnusz után pár héttel írta a Vanitatum Vanitas-t. A Vanitatum Vanitas a magyar gondolati költészetnek egyik csúcs darabja, egyben a klasszicista és romantikus költészetnek is egyik csúcspontja, és Kölcsey életművében is az egyik csúcspont. Hogy miért nem elemezték ezt a verset, vagy miért nem kap ez szélesebb nyilvánosságot? Hát azért, mert bátor szembenézés az emberi sorssal, történelemmel és élettel, és ebből a bátor szembenézésből egy nagyon jellegzetes, sztoikus következtetést von le, ami sok tekintetben rokon a Bibliával, sok tekintetben eltér tőle, de az életnek egy ilyen komoly, őszinte számba vétele, ez mindig veszélyes. Sokszor úgy gondolják, hogyha valami keserű, lehangoló költeménnyel találkozunk, az veszélyes, ez csak első látszatra veszélyes, majd látni fogjuk, hogy még mindig jobb őszintén szembe állni a tényekkel, és levonni ezekből a tanulságot, mint hazudni, és őszinteség nélkül elmenni bizonyos dolgok mellett. Persze nem csak tartalmilag nagy költemény ez, hanem nagyon erős sodrása van. A magyar nyelv és a magyar költészet, hogy mire képes, ezt már ez a vers is mutatja, még Vörösmarty, Petőfi és Arany előtt. Ugye a verset a címénél kezdjük elemezni, mindjárt felolvastam a verset, ahogy szoktuk tenni, de hát a címet nézzük. A cím is bibliai eredetre utal, mert a Vanitatum Vanitas a Prédikátor könyvének a latin fordításából ismert visszatérő refrénje. Minden hiába valóság és hiába valóságok hiába valósága. A hiába valóságok hiába valósága kifejezés az latinul vanitatum vanitas. Tehát ez a Biblia egyik ószövetségi bölcsességi könyvéből, a Prédikátor könyvéből vett idézet, annak sokat visszatérő refrénje latinul a vanitatum vanitas. Ha ránézünk a versre, látjuk, hogy ez a vers nem rövid vers, egy nagyon hosszú vers. 10 versszakból áll, és egy-egy versszak 8 sorból. A 8x10, tehát 80 sor az egész vers, ez egy nagyon hosszú gondolati költemény, csak úgy emlékeztetőül néhány arányszámot hadd mondjak, hogy néhány évtizeddel ezután, Kölcsey után, Arany János is nagyon sok gondolati verset ír, meditatív, elmélkedő, eszmélkedő verset. Őnek is a 8 soros strófa lesz a kedvelt versformája, de ő a nagy gondolati költeményeiben, a Visszatekintés című költeményében, a Fiamnak, a Kertben, tehát ezek az Aranynak a legnagyobb gondolati költeményei, ez a 8 soros versszak, 7 versszak van egy költeményben, tehát 8x7 az 56. Aranynál már lerövidül a meditatív költészet ideje, Kölcseinél itt még 80 sor, Aranynál már 56 sor, aztán később jön Adi Babics és a Nyugat nemzedéke, ott is vannak nagyon kiváló gondolati költemények, de a jellegzetes versformájuk már a szonet nagyságú költemény, tehát az 14 sor. A modern magyar költészetben pedig ugye a legnagyobb költőnk, mondjuk Pirinszky János, a leghíresebb versformája a 4 sorosok, tehát körülbelül másfél évszázad alatt a költészetnek az ideje, tehát a hosszúsága, a költemények hosszúsága, a jellegzetes költeményeket alapul véve nagyon lerövidül. Tehát ahogy jövünk a modern korba, nagyon lerövidül a művészi idő, tehát a művészek és a gondolatiság, a művészeknek és a filozófiának, a bölcselkedésnek a kapcsolata meglazul, és a költészet kijelentéses, rövid költészet lesz. Ez még Kölcsey esetében nem általános, Kölcsey a költészetet és a filozófikumot egyé fűzi. Továbbá még mielőtt felolvasnám, nézzünk rá a versre, hogy milyen rafinált, milyen nagyon jól előkészített formai menetet választ. Itt az írás forgassátok, érettésszel józanon, s benne feltalálhatjátok, mit tanít ből Salamon. 8 szótag van az első sorban, 7 szótag a második sorban, 8 szótag a harmadik sorban, 7 szótag a negyedik sorban. Ez a magyar ősi nyolcas. A magyar ősi nyolcas akkor nem lesz monoton, ha 7 a hetessel váltogatják, mert ha csak 8 szótag lenne egy sorban, az túl monoton jelleget öltene, elvinné az epikus forma felé a dolgot, mint például ugye a János Vitéz vagy a Toldi az 12 soros, tehát az egy epikus hosszúságú sorfajta, és hogy ha minden sor 12 szótagos, az ad az egész költeménynek egy ilyen nyugodt lüktetést, de egy kicsit sokszor álmosító és monoton lüktetést. Ezt a lírai költészet nem engedheti meg. Ugye a lírai költészet fő formái az 5-6 szótagostól a 7-8 szótagosig terjednek. Ez a lírai forma, mert ugye a lírában rövid sorok kellenek, az ad egy dalszerű jelleget a verselésnek, és a dalszerűséget, ha egy kicsit filozófikummal, bölcsességgel, meditatív jelleggel megsúlyosbítjuk, akkor megy ki mondjuk a 7-8, nem ritkán a 9-10 szótagos sorok irányába. A 10 szótagos sorok után már nem érezzük dalszerűnek. A 11-12 szótagosak már kimondottan elbeszélő epikus jellegűek, ez az Alexandrinus az európai költészetben, hogy a Nagy Sándornak a hősi tetteit beszélték el először ebben a versformában, azért maradt rá az Alexandrinus, vagy magyarul Sándor vers. Ez a felező magyar 12-es a János Vitéznek és az előbb említett Toldinak is a versformája. Tehát ezt a három dolgot jegyezzük meg, hogy a dalszerű forma az 5-6 szótagostól megy a 7-8 szótagosig, a filozófikus forma a 7-8 szótagostól megy a 9-10 szótagosig, és az elbeszélő epikus forma az a 11-től a 12-ig, nem ritkán a 13-14 szótagosig, ez a nibelungizált Alexandrin, amelyben Tóth Árpád írt nagyon sok verset. Tehát ez a három formáció, a dalszerűség, a filozófikusság és az elbeszélőszerűség. Ezekhez mind társítódik egy-egy sorfajta is. Most akkor nézzük meg a strófa képletet a rímeléssel együtt. Ezt így írhatjuk le, hogy 8A, 7B, 8A, 7B. Tehát itt úgynevezett keresztrímek vannak, 8A, 7B, 8A, 7B. Utána két 8 soros követék, 8C, 8C, tehát ott más a rím, azért mondjuk, hogy nem A, nem B, hanem C, tehát 8C, 8C, és utána 7D, 7D. Ez egy nagyon rafinált, nagyon számított versforma, tehát itt tényleg egy olyan műköltőre van szükség, aki a verselésnek az ura, és aki ebben a verselésben tud 10 strófát megírni. Egy strófát talán mindannyian meg tudnánk ebben írni, de mondjuk 10 strófát ebben úgy megírni, hogy ebben tartalom is legyen, és egy nagyon elsodró erejű dikció is legyen, ez már nem olyan egyszerű. Aztán még mielőtt felolvastam a verset, figyeljünk fel arra, hogy a versnek tényleg nagyon erős sodrása van. Az erős sodrás persze ez is jelzi, hogy először van egy két keresztrímes sor, tehát ez a 8A, 7B, 8A, 7B, utána van egy páros rímes, tehát ez a 8C, 8C, utána megint egy páros rímes, de ott más a rím, tehát ezért 7D, 7D. Tehát a strófáknak az elején van egy ilyen várható kiegyenlítettség, tehát jön az egyik, jön a másik, jön az egyik, jön a másik, utána megszalad a dikció menete, tehát a beszédnek a menete, van két sor, ami egybe tartozik, és van két sor, ami lezárja a strófát, de ezen belül még, ez csak a forma, amit most leírtunk, a tartalom szempontjából nagyon sok strófában az a helyzet, hogy, és itt rátérnék a retorikus alakzatoknak a számbavételére, hogy nagyon sok strófában Kölcsey azt a költészetnek egy ősi eszközét alkalmazza, amit így hívunk, hogy késleltetés. Késleltetés, vagy a latin retorika nyelvén retardáció. Ez a költészetnek egy ősi formája, ősi eszköze. Például a második strófában azt mondja, illetve talán mondjuk a harmadik strófát hadd emeljem ki, mert az az egyszerűbb. Azt mondja, Mátyás dicső csatázási, Napóleon hódítási, s waterlói diadal. De még mindig nem tudjuk, hogy mit akar mondani. Csak három dolgot egymás után sorol. Mátyás dicső csatázási, Napóleon hódítási, s waterlói diadal. Na ez a késleltetés, mert ezután mondja, mind csak kakas viadal. Tehát ugye a költészet ezzel nagyon sok mindent el tud érni, felfokozza a figyelmünket, odaszögezi a tekintetünket, hogy most miről van szó? Jön az egyik, igen, jön a másik, igen, jön a harmadik, még mindig nem tudom. Tehát ez a költészetnek egy nagyon ősi sajátossága, például a következő negyedik versszakban is erre játszik rá, a vég, melyet Szokrát ére, Kátónak kihulló vére, Zrínyi Miklós szent pora. Ugye megint a három egymás után, egy bohóság láncsora. Tehát a költészetnek ez a tulajdonság, hogy felfokozza a figyelmet, késlelteti a jelentést, és utána, amikor rácsap, akkor hihetetlen erővel csap rá, mert hát ezek nagyon nagy dolgok azért a történelemben, Mátyás dicső csatáza, Napóleon hódítási, Waterloo-ida, mint csak akasviadal, itt egy másik retorikai formára csodálkozhatunk rá a késleltetés után, és ez pedig az antitézis, az ellentétezés. Tehát nagy dolgokat felsorol, és utána azt mondja, ezek a nagy dolgok semmit nem érnek. Ezek a nagy dolgok csak látszatra nagy dolgok, ezek a valóságban kis vacak dolgok, és nincs is nagyon nagy jelentőségük. És ugye ez mondjuk a harmadik verszak, de a negyedik verszakban, amikor azt mondja, a vég, melyet Szokrát ére. Hát Szokrátnak milyen vége volt Szokratésznek, hogy maga hajította fel a bűnökpoharat, tehát tulajdonképpen elébe ment a halálának, nem várta meg, mi kivégzik, hanem ő maga felhajította mérges italt, és kihűlt a teste. Kátónak kihulló vére. Hát Kátó kicsoda római történelemben, aki egy erényes ember volt, de hát erényes ember a politikában ne keveredjen bele, ő is önkezével vetett véget életének, tehát megint csak egy öngyilkosság. És Zrínyi Miklós szent pora. Zrínyi is tulajdonképpen az, hogy kirohan Szigetvárról, és hát elébe megy a halálnak. Tehát három olyan, hogy mondjam, köztiszteletben álló, és az emberi mérték szerint is az erény magas fokára jutó ember, a vég, melyet Szokrát ére, Kátónak kihulló vére, Zrínyi Miklós szentpora, és erre azt mondani, hogy egy bohóság láncsora. Óriási ellentét van. Tehát két retorikai forma is fokozza ezt a dolgot, ugye egyrészt a késleltetés, ez a hármas dolog, és utána jön rá, hogy ezzel mit akar mondani, és aztán pedig ezen belül még az antitétikus szerkezet. Az antitézisnek, hogy egy harmadik retorikai formulát is jelezzek, egy nagyon különleges formája van az ötödik verszakban. Az ötödik verszakot egyébként nagyon jó lenne megtanulnunk, ha az egész 10 verszakot nem tanuljuk meg, de az ötödik verszakot az olyan érdemes lenne megtanulni. És ti bölcsek, mit hozátok, ami volna szép, jeles, mámor birta koponyátok, Plátós, Arisztoteles, bölcselkedő oktalanság, rendbefűzött tudatlanság, kártyavár, slégállítvány, mindenféle tudomány. Ez az egész emberi bölcseletről, tudományról, filozófiáról így húzza le a vizes lepedőt. Na, itt van az antitézisnek egy különleges formája. Mi az, hogy bölcselkedő oktalanság? Az olyan fajta szókapcsolatok, amelyek a szókapcsolaton belül két teljesen ellentétes dolgot ütköztetnek, ugye, mert a bölcselkedés, hát az valami értelemre akar elvezetni, valami megoldásra, és ezt oktalanságnak nevezi. Tehát bölcselkedő oktalanság. Olyan, mintha azt mondanám, hogy értsük, hogy mi ez a retorikai forma, mintha azt mondanám, hogy fekete hó esik. Tehát, hogy a hó az fehér. Ha én azt mondom, hogy ez fekete, teljesen ellentétes, a teljesen ellentétes antitézis oximoronnak nevezzük. O-X-Y, oximoron. Az oximoron a legerősebb antitézis, amikor egy szókapcsolat olyan, hogy szinte kioltja önmagát. Mert ilyet soha a hétköznapi életben nem mondunk, vagy ha mondunk, akkor nagyon erős, ironikus, tragikus felhangja van, ha mondjuk bölcselkedő oktalanság, rendbe fűzött tudatlanság. Tehát a tudatlanságot, hogy rendbe fűzi, most mit ér ezzel az ember, ez mind a kettő oximoron, tehát Kölcsey olyan retorikai formákat választ, és ezt a három retorikai formát, ezt jegyezzük meg, mert a nagy költészetben nagyon sokszor találkozunk ezzel a retorikai formával, tehát az egyik a késleltetés, késleltetett szerkezet. Például Adinak a híres verse, amit szintén jó fejből tudni, az a három verszakos, ugye az Úr érkezése. Az is egy ilyen késleltetéssel kezdődik. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vitte, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Az Istent egészen a végső pillanatig késlelteti, tehát a strófa utolsó szava lesz ez, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva ittem, itt ugye a zsoltárokra jellegzetes párhuzamos szerkesztés, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva ittem. Ugye, na mi történt akkor, amikor elhagytam? Akkor betesz még két határozót, csöndesen és váratlanul. Csöndesen, na de mi csöndesen? Tehát fokozza a feszültséget. Ez a retardáció szerkezetnek a nagy sajátosság, és a költészet ezzel tud elérni művészi hatást, hogy oda irányozza a figyelmünket, hogy figyeljünk oda, mert hiszen minden művészetnek egyik jellegzetessége, hogy odafigyelésre késztet. Utána jön, hogy csöndesen és váratlanul, átölelt. Itt is még ezen belül is megfordítja a szórendet, mert ugye a magyar szórend az, hogy alany állítmány, itt meg állítmány alany. Átölelt az, egészen a végső pillanatig fokozza a feszültség, átölelt az Isten. Most nyilvánvaló, hogy Adinál, amikor egy ilyen nagyon erős retorikai formával kezd, akkor ugyanilyen erőssel nem lehet folytatni, mert az meg agyon csapja a verset. Ugye a zenében is ez jellegzetes, és a költészetben is, hogy amikor valami nagyon erős formai sajátosság van, akkor utána oldani kell valamit. Mi a második versek? Nem harsonával, hanem jött néma igazöleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. Tehát érezzük, itt már egy kicsit oldottabb retorikai forma van, aztán a harmadik versszak megint csak egy erőteljesebb retorikai formával a verset már föl is viszi a csúcspontja, és le is zárja. Tehát azért említettem itt Kölcseitől 100 évre Adit, hogy ez a költészetnek mind a mai napig egy nagyon nagy hatásnövelő tényezője a retardáció, a késleltetett szerkezet. Az antitézis az a költészet, az abból él, tehát az antitézisből, tehát az ellentétekből. Az ellentétek lehetnek metonímikus ellentétek, itt Kölcseinél ilyenek vannak, a metonímikus ellentétek azok, amik értelmileg átlátható ellentétek, tehát gondolatilag átlátható ellentétek, és lehetnek metaforikus ellentétek, amik szóképekben, képekben topzódó ellentétek, ezekről majd fogunk beszélni, a metafora inkább a modern költészetnek a sajátossága, a régi költészet egészen Aranyig, Petőfig bezárólag inkább metonimiákból él, de ezzel most nem szeretnék foglalkozni, ezzel majd a következő alkalmak egyikén fogunk megismerkedni. Tehát ennyit mondjuk a főbb retorikai eszközökről, erről a háromról, és még mielőtt felolvasnám, még arra legyünk figyelmesek, ahogy hallgatjuk ezt a hatalmas verset, hogy maga az egész vers gondolatilag hogy van fölépítve. A vers keretbe van állítva, az első strófa és az utolsó két strófa képezi a keretet. Az első strófa egy visszautalás, hogy olvassuk a Bibliát, olvassuk a prédikátor könyvét. Mert amit bölcs Salamon mond, hogy minden hiába való, az újra ismétlődik a világban, és a hát ne gondolja világgal kezdetű 9. strófa és a lezáró 10. strófa, ez képezi a keretet. Na most nyilván, hogyha egy költő keretbe állítja a versét, a mondani valóját, akkor a kereten belül nagyon szigorú szerkesztési elveket kell figyelem előtt tartani, a gondolati elveket értek ezen. Tehát ezért látjuk azt, hogy a második versszak először a természetet hozza be, hogy az egész földünk csak egy kis hangyafészek. Ez különben egy régi hasonlat a földre nézve, az egész bolygónkra nézve, és az embereknek az itt végzett dolgaira nézve, hogy ez egy olyan, mint egy hangyaboly, ezt már Berzsenyi, akit múlt alkalommal elemeztünk, Berzsenyi is ezt így mondja, hogy látom hangyabói míveidet, világ. Meg ma is általános dolog, megállunk egy hangyaboly előtt, és lenézünk rá, és akkor sokszor azt mondjuk, hogy hát ez olyan, mintha a földet kívülről néznénk, itt mindenki sürog, forog, jön, megy, és a világ egy tapottattal előre nem megy, csak éppen mindig mozgásban van, van változás, de nincs fejlődés. Ezt már az ókori görög költészet is pedzegette, általában ezek a hasonlatok, képek kezdve a lehulló falevéltől, hogy az a nemzedékek elmúlását, vagy a hangyabolytól, ami az emberi törtetést jelzi, ezek már ősi képek, ezekre a költészet mind csak rájátszik. Ezeket a rájátszásokat reminiszcenciáknak nevezzük. A nagyköltők általában nem csak a való életből veszik a képeiket, hanem ezek a reminiszcenciák, ez az annyit jelent, hogy az eddigi költészet bizonyos szóképeire, megfogalmazásaira rájátszanak, hogy egykor egy nagy költő mondta, de nagyon nagy igaza volt, hogy a költészet nem csak a valóságból él, nem csak a körülöttünk levő valóságból él, hanem a költészet ugyanúgy az eddigi költészetből is él. Mert ugye, amit az eddigi költészet létrehozott, ugye Goethe szokta mondani, hogy engem olyan eredetinek, olyan újnak tartanak, ha ismernék az eddigi költészetet, akkor nem annak tartanának, mert én tulajdonképpen csak annyiban vagyok új, hogy az eddigieket összesítve valamit még hozzátettem ezekhez. Teljesen új dolgot nem lehet létrehozni a költészetben, mert ugye a költészet, hogy a történetiségében haladunk előre, és több évszázadot, most már évezredet leír, hát ha valaki tollat vesz a kezébe és leír két sort, az már bizonyos törvények hatálya alá kerül. Akár prózában, akár versben, tehát jó azért ismerni azt, hogy eddig mit írtak bizonyos dolgokról, tárgyakról. Kölcsei minden esetre óriási olvasó volt, és vigasztalásul hadd mondjam, hogy egy olyan vidéken volt óriás olvasó, hogy emberek a kezükben nem vettek könyvet, sőt, ha ma is valaki elmegy Szatmárcseke vidékére, ahol Kölcsei ugye legszebb éveit töltötte, tehát a mai Szatmár, tehát a mai Magyarország keleti részére, hát ott sok könyvet nem lát. Kölcseit próbálták is kirobbantani arról a helyről, meg ő maga is sokszor vágyakozott Pestre, meg Pozsonyba, meg írta ugye az országgyűlési tudósításokat, meg civilizáltabb, kulturáltabb vidékekre eljutni, de nagyon érdekes, hogy ezért ez a keleti magyar világ is benn van ebben a versben, mert én is beszéltem ma élő keleti emberekkel, akik előtt felemlítettem néhány nagy dolgok, és azt mondták, ugyan kérem, hát ez semmiség, hát ez ilyen volt és volt több is, de semmi értelme nincs. Például Gárdonyi Géza, aki eléggé körbeutazta országunkat, ha valaki elolvassa, ugye Gárdonynak most megszavazták újra, hogy az Egri csillagok a legnagyobb magyar regény, de hát azt felejtsük el, az Egri csillagok egy nagyon jó ifjúsági regény, de a Gárdonynak a legnagyobb regénye mondjuk az Öreg tekintetes. Az Öreg tekintetes az mondjuk százszor jobb, mint az Egri csillagok, csak ezt senki nem ismeri, mert hát az Egri csillagok, az Egri csillagok. Akkor még olvasott az ember, nem tudom én, 10 éves korában még olvasnak a gyerekek az iskolában, és akkor el kellett olvasni, hát Egri csillagok. De ha valaki elolvassa az Öreg tekintetest, vagy az Öreg tekintetesnél csak egy fokkal gyengébb mondjuk a láthatatlan ember, a láthatatlan ember is döbbentes nagy regény. Hát az Isten rabja is sokkal jobb, mint mondjuk az Egri csillagok. Tehát Gárdonynak van mondjuk három nagy regény, ami sokkal jobb, mint az Egri csillagok. És azért hozom ezt szóba, mert a láthatatlan emberben van egy félelmetes két oldal. Hát különben a láthatatlan ember is úgy van megírva, hogy az a legnagyobb világirodalmi nagyságokkal vetekszik. Amikor a hun népvezérhez be akarnak ajánlani egy értelmiségit, aki olvas. Aki tud olvasni, tud számolni. De a hun népvezér, ott egyik mellékalak, egy nagy vezér, hát az nem akarja alkalmazni. Hát miért is alkalmazza? Mit tud maga? Hát azt mondja, tudok számolni. Tudok számolni, hát titkárnak alkalmazzon. Azt mondja ez a hun népvezér, de hát kinézek a nyájamra, ha egy-kettőt ellopnak is, körülbelül tudom, hogy mennyi van. Azt mondja, minek nekem számolni? Nekem nem kell tudni számolni. Nem alkalmazom. Azt mondja, de hát a gyerekeit betűvetésre megtanítani, hogy tudjanak írni. Azt mondja, írni? Hát azt mondja, minek kell írni? Hát ami fontos, az itt van a fejemben. Leírni? Hát minek kell írni? Tehát azt mondja, olvasni jól, de olvas, minek olvasni? Tehát úgy az egész kultúrából csúfot űz, és azt mondja, hogy tulajdonképpen számolni, írni, olvasni, stb. Semmi értelme nincs, mert ami fontos a dologban, azt látjuk, azt tapasztaljuk, abban benne élünk. Ha a szívünk ott van, akkor számot vetünk vele, ha nem, akkor úgyis mindegy, hogy mit írunk, mit olvasunk, stb. Káprázatosan van megírva. Az ember derül egyrészt, tehát fogja a hasát nevettében, hogy Gárdonyi ezt hogy kerekíti ki, végül is a szerencsétlent nem alkalmazzák. Tehát nem, semmire nem jó, amit ő tanult. Hogy számolni megtanult, írni, olvasni, mondja ott a zenét, mindent föl, a kultúra mindenféle részét felsorakoztatja, azt mondja, hogy nem, az érdekes, hogy eszünk, iszunk, élünk, gyerekek vannak, megy tovább a nemzetség, mit foglalkozunk, milyen anyámasszony katonája dolgokkal. Ez úgy van megírva, hogy egyszerre nevetünk rajta, és egyszerre gondolkozunk azon, hogy az egész emberi kultúra és az egész emberi tudomány egy nagy semmi. Na most ezt csak azért hozom be, hogy ezt nem egyedül mondja Kölcsey a magyar irodalomban. Gárdonyi is ismer ilyen futamokat, és hát Pilinszky Jánosnak is, ha valaki elolvassa a beszélgetéseit, amit külön kiadott a Magvető kiadó, akkor ilyeneket talál a kijelentéseiben, hogy azt mondja, az írás az nem kultúrfunkció. Ha írok, ezzel nem a kultúrát gyarapítom, én azért írok, mert valamit szeretnék átadni, amit meg szeretnék átadni, ott a szeretet a fontos. Nem a kultúra a fontos. Vagy azt mondja Pilinszky, hogy a beszéd sem a grammatika dolga, nem a retorika dolga, a beszéd a szeretet dolga. Ha valakit szeretek, akkor megtisztelem azzal, hogy érthető nyelven beszélek hozzá, és át akarok neki adni valamit. Tehát tulajdonképpen a szeretet kultúrája, ami hiányzik a világból, és a szeretet kultúrája helyébe betették a kultúrát, ami sokszor nélkülözi a szeretet elemi dolgait. Tehát ez a magyar irodalomnak egy nagyon nagy értéke, hogy így végigfuttatja Kölcseitől Pilinszkyig ezt a gondolatot, hogy vigyázzunk azért ezzel a nagy kultúra dicsőítéssel, vagy erre a kultúra majmulással, mert lehet, hogy ez csak egy duvbalon, ez egész. És ennek egy pontos felépítése van a Kölcsey versben. Először vannak természeti képek a második verszak elén, de már a második verszak közepén már rátér a történetre, történet a régi magyar nyelven történelem, de ezt még Vörös Marti is a történelmet nem mondja a történelemnek, hanem történetnek. A történet röpülése, ez annyit jelent, hogy a történelem folyása, most ezt így mondanánk, hogy a történelem folyása, és miután a történelem folyását már szóba hozta, nagyon mérnöki pontossággal mi következik a harmadik verszakban, Nagy Sándor. Először miért Nagy Sándor? Mert a történelmünkben a legtöbbet őróla írtak, mind a mai napig. Nagy Sándorról van a legnagyobb irodalom. Sem Napóleonról, sem Hitlerről, sem Sztálinról olyan irodalom nincs, mint a Nagy Sándorról, pedig elég régen írt, ugye 2300 egy néhány évvel ezelőtt élt, de előbb is említettem, hogy Nagy Sándornak még a versforma is őrzi a nevét, a Sándor vers, vagy Alexandrinus, vagy a Felező 12-es, mert a középkorban annyi hőskölteményt írtak Nagy Sándorról, hogy ezeknek a hőskölteményeknek a nevén rajta ragadt a Nagy Sándor neve, hogy Alexandrinus, ugye Alexander, Alexandrinus, ez a magyar Sándor vers, vagy Felező 12-es. Utána kit említ a történelem második nagy személyisége, Etele, vagyis Attila. Ugye a Hun Attila, már közelebb ugye a magyarokhoz, hiszen a Hun-magyar rokonságot már a felvilágosodás pedzegeti. Utána újra egy nagy magyar név Mátyás, Mátyás király, az igazságos Mátyás. De hogy nehogy azt higgyük, hogy itt csak egy nemzeti jellegű felsorolás van, a Napóleon keretezi a sort, tehát Sándorral, mint világtörténeti nagysággal indultunk, utána két magyarsághoz közel álló, ugye Attila, illetve magyar király Mátyás, és utána Napóleon és a Waterloo-i diadal, stb. Tehát jön a történelemből négy utalás. Utána az a negyedik verszakban nem annyira hatalmi személyiségek jönnek, mint ugye a virtus nagy tünemi, mint erkölcsös emberek. Ugye ezelőtt hódítók, hadvezérek, stb., de most jönnek ugye az erkölcsnek a nagyságai, ugye Szokratész, Kátó és Zrínyi Miklós, ugye aki egy személyben hadvezér és egy személyben író. És ez átvezetés nyújt az ötödik verszakhoz. Az ötödik verszakban megszólal az európai filozófiának két legeslegmeghatározóbb embere, Pláton és Arisztotelész. Tulajdonképpen az egész európai filozófiára igaz Emersonnak a mondása, aki azt mondta a 19. században, hogy Plátó a filozófia, és a filozófia Plátó. Tulajdonképpen Plátónnak, ha Dosztojevszkijt akarom utánozni, azt mondanám, hogy a Plátó köpönyegéből bújt ki az egész európai filozófia. Pláton tanítványa volt Arisztotelész is, de hát az egyik ugye az idealizmus, a másik pedig a materializmus vagy realizmus, tehát az európai filozófián két ága, a racionalizmus és empirizmus. Ez sokféleképpen jelzik, hogy idealizmus vagy materializmus, vagy spekulatív racionalizmus, vagy pedig tapasztalatelvű empirizmus. Tehát az egész 2400 éves európai gondolkodás, filozófia, történet ennek a két görög bölcsnek a hagyatéka, és erre mondja azt, hogy mámor bírta koponyátok. Mámor bírta koponyátok. Plátós, Arisztoteles. A filozófia után mi jön? A hatodik verszakban a retorika, nagymestered Demosztenész, Xenofón, jön a költészet Pindarosz, jön a szobrászat Feidiász vagy Fidiász, tehát emblematikus alakokat vesz minden művészeti területről, tehát először mondom, jött a hatalom, a hadvezérség, a politikai hatalmak, jött az erényes politikai gondolkodás, jött a filozófia, jön a művészet a retorikától a szobrászatig, és ezután, hogy mondjam, kifúj a sor, tehát ezután mivel tudja folytatni, a hetedik verszakban már összegeznie kell. Most már nincsenek történelmi példák, hanem jön a nagy összegzés, az élet. Mi az élet tűzfolyása? Felfokozódik a retorika is. Eddig csak az ötödik verszakban volt egy kérdés, és ti bölcsek mit hozzátok, ami volna szépséles. Most megsokasodnak a kérdések. Mi az élet tűzfolyása? Hullószikra melege. A szenvedelmek zúgása. Lepkeszárny fergetege. De következő verszakban vársz hírcs halhatatlanságot, illat az, mely tölt virágot, és a rózsát, ha lehull, ha elhull, még egy perccel éri túl. Tehát érezzük, hogy amikor befejeződnek a történeti, művészeti példák, személyek, utána jönnek a nagy fogalmak, élet, szenvedelmek, vagyis hát érzelmek, szenvedélyek, kezdet és vég, hit és remény, megérkezik a legeslegnagyobb fogalom a nyolcadik verszakban, boldogság. Döbbenetes ez a sor is, hogy holdvilág csak boldogságunk. Holdvilág csak boldogságunk. Utána jön a balsors, jön a világ, jön a halál, jön a hír és halhatatlanság. Tehát jönnek a nagy lezáró fogalmak, amik ugyanazt mondják, mint az eddigi példák, hogy az egész életnek önmagában semmi értelme nincsen. Az életnek önmagán belül nem találod meg az értelmét. Ként hadd hívjam fel a figyelmet, hogy a főiskolánkon egyik kedves hallgatónk, most már tanár, nagyon jó könyvet írt, csak a könyv teljesen kifogyott, és még nem adtuk ki újra, Pranz Zoltán, aki most tanít is néhány tárgyat. Az a címe a könyvének, hogy a teremtett világ a hiába valóság alá vettetett. Ugye a római levélben mondja ezt Pál apostol, tudnék a hiába valóság szó, az nem csak a Prédikátor könyvének alapfogalma, hogy minden hiába valóság és hiába valóság hiába valósága, hanem Pál apostol is, amikor a római levél hatalmas nagy gondolatmenetét viszi előre, eljut egy olyan gondolathoz, hogy azt mondja, hogy a világnak önmagán belül, tehát ha valaki fölébred ezen a világon, és elkezd körbenézni, akkor itt egy idő után azt látja, hogy ennek semmi értelme nincsen. Mert az ember gondolkodik, tesz, csinál valamit, aztán azt hiszi, hogy előre megy, és a végén, amikor elkezd gondolkodni, rájön, hogy ott van, ahol elindult. Az egész világ egy ilyen reménytelen körforgás képét nyújtja, ha belülről nézzük. És ebből Pál apostol azt a következtetést vonja le, hogy a világ annyira eltorzult, hogy önmagában nincs értelme. A világnak ma sem az ad értelmet, ami van a világban, hanem az a valaki ad értelmet, akihez, ha fordulunk, az Isten megmutatja, hogy mit kell tennünk a világban azért, hogy ne mindig körforgás legyen az életünk. Mert sokszor az emberek élete tényleg vagy ilyen körforgás, vagy ilyen körforgás. Mindig ugyanazokat a hibákat követik el, mindig ugyanazokba bajokba esnek bele. Ha Istenhez fordulunk, ő az, aki segít bennünket, hogy kiemel, és nem egy ilyen körforgás, hanem legalább egy spirális lesz belőle, és majd az örök életben lesz az, ami a nyílegyenes előrehaladás. De itt a földi világnak önmagában értelme nincsen. Ha valaki őszintén szembenéz ezzel, hogy ide születtünk erre a világra, és mi értelme, hogy néhány évtizedet itt élünk, amikor úgyis meghalunk, Még leginkább azt lehet mondani, hogy az egzisztencialisták találták fejen a szöget, amikor azt mondták, hogy a 20. századi német és francia egzisztencialisták, főleg Camus híres tétele volt, ha az ember logikusan itt végig gondolna mindent, akkor öngyilkos lenne. Semmi értelme nincsen. És nyilvánvaló, hogy az ateizmus, ami azt mondja, hogy csak ennek a világnak van értelme, ez a legnagyobb értelmetlenség, és az ateizmus, Camus és a többiek nyíltan ateisták voltak, jutottak el odáig, hogy a világnak a legnagyobb értelme az, hogy miután belátom az értelmetlenségét, akasszam fel magamat. Ez lenne a logikus. De hát ezt senki nem teszi, mert van benne az emberben valami életösztön, valami energia, ami nem engedi, hogy felakasszuk magunkat. Hát ezért élnek az emberek, de tulajdonképpen minden nap halállal játszadozva élnek, mert értelmetlenül élik végig az életet. Most a Prédikátor könyvéről azt tudnunk kell, és hiányzik a Kölcsei versből a Prédikátor könyve feloldása, ezért a Kölcsei verse a Bibliából indul és a sztoicizmusba hull. Hát ne gondolj a világgal, ez jó. Bölcs az mindent, ki megvet, ez már nem annyira. Sorssal, virtussal, nagysággal, tudományt, hírs, életet. Légy, mint szikra, rendületlen, tompa, nyúgott, érezetlen, s kedv emel vagy bútemet, szépnek, s rútnak huny szemet. Mert mozogjon-e vagy álljon-e parányi föld veled, lengjen fényben vagy homályon hold és nap fejünk felett, bárminő színben jelentse jöttét a vándor szerencse, sem nem rossz az, sem nem jó, mind csak hiába való. Ez egy jellegzetes sztoikus lezárás. Az ember legyen szikla, erős, rendületlen szikla, de ugyanakkor tompítsa az érzékeit, ne vegye fel az élet sok csapását, baját, legyen nyugodt, érezetlen, és egy ilyen sztoikus apátia, tehát egy ilyen sztoikus szemtelenség, ugye a sztoikusok egyik fő kategóriája, hogy akkor tudod végigélni az életet, ha szemtelen vagy. Mert ha túlságosan erős érzelmekkel éled túl az életet, akkor infarktus kapsz előbb-utóbb, vagy pedig tönkre megy az életed. Tehát a sztoicizmus mondja ezt. A kereszténység nem ezt mondja. A Prédikátor könyvéről se felejtsük el, kezdtem előbb el a mondatot, hogy mivel fejeződik be. Mert a Prédikátor könyvnek állandóan ez a refrénje, hogy hiába valóság, minden hiába valóság. De ezt miért mondja Salamon? Azért, mert Salamon hívő emberből nem hívő ember lett. És a nem hívő embernek visszaadja az életérzését, hogy amikor ő kihullott a hitből, amikor Isten nélkül élt, akkor élt, voltak neki hétköznapjai, de semmi értelem nem volt az életében. Amikor visszatalált Istenhez, a Prédikátor könyve 12. fejezetében azért olvashatunk ilyen mondatokat, hogy emlékezzél meg a te teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jönnek. És itt van az emberi élet, ről egy döbbenetes nagy lírai költemény, ami ezután következik, hogy az ember élet hogy épül le, és hogy hullik alá, de a végén azt mondja, hogy mindezeknek a summája, mindez, hogyha végig gondolod az egész ember életet, az egésznek a summája ez, hogy az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek a fő dolga. Tehát, mint mond Salamon, a világnak önmagában tényleg nincs értelme. A világ annyira rossz lett, torz lett, hogy ennek önmagában nincs értelme. De az Isten megismerése az több, mint a világ. Erre mondja azt a 63. Zsoltárban Dávid, hogy a te kegyelmed több az életnél. Ha valaki megismeri az Istent, az többet ismer meg, mint a világot, az elfogadja ezt a világot olyannak, amilyen, mert ezen a világon már segíteni nem lehet, csak az lesz rajta a nagy segítség, ha elmúlik, és majd egy új világ veszi át ennek a régi, hogy mondja Pál, rothadandóság alá vetett világnak a helyét, de közben még megismered az Istent, és megismered a törvényeit és a parancsolatait, egy másik világot ismersz meg, amiről Jézus azt mondta, hogy az én országom nem e világból való, ez a más világa, az Isten országa, vagy mennyek országa, és ha valaki megismeri Istent, Jézus Krisztust és a mennyek országa törvényeit, annak az életében helyreáll a rend, és helyreáll az értelem. De ha valaki ezt nem ismeri meg, akkor ne várjuk azt, hogy az emberek értelmes módon éljenek, mert nem tudnak értelmes módon élni. Mert ez a világ nem sugallja az értelmet. Ez a világ sajnos az értelmetlensége sugallja, és ez Kölcsei verse döbbenetes erővel fejezi ki. Kölcsei versében mondjuk egyetlen egy Achillés sarok van, És ez az, hogy a vers vége az a, mondom, a nagyon erőteljesen a sztoicizmusba hull, és nem vezet tovább a bibliai kereszténység felé, nem is vezethet, költse egy megrendült református ember, a reformátusok, evangélikusok mély repülése a 18.-19. század fordulója. Lényegileg ugye talán Berzsenyén is említettük a múlt alkalommal, hogy eljutnak szinte az ateizmusig, vagy legalábbis a sztoicizmusig, hogy igen, erényesnek kell lenni, de ennél többet nem tudunk mondani, tehát ebből a versből az Isten, Jézus Krisztus hiányzik, ezt el kell ismerni. Ahogy szó szerint hiányzik, talán a hevületében, a lendületében van meg valami abból, hogy azért mégse ez az igazság, kell, hogy legyen egy nagyobb igazság, még annál is nagyobb igazság, amit én kimondok a vers végén, hogy legyél egy sztoikus, egy tompa, egy apatikus, egy visszahúzódó, és hát önmagadban éld az életet, mert a világ ellenséges, ami körülötted fortyog és zavarog. Hát ilyen módon nyitott is a vers. Végre elérkeztünk a legnagyobb pillanathoz, olvassuk fel a verset. Kölcsei Ferenc, Vanitatum Vanitas. Itt az írás, forgassátok érett ésszel józanon, s benne feltalálhatjátok, mit tanít bölcs Salamon. Miképp széles e világon, minden épül hitványságon, nyár és harmat, tél és hó, mind csak hiába való. Földünk, egy kis hangyafészek, egy perc hozta tünemény, a villám és dörgő vészek, csak médongás, bolygó fény, a történet röpülése, csak egy sóhajtás lengése, pára minden pompa s ég, egy ezred, egy buborék. Sándor csillogó pályája, nyúlvadászat, őszfutás, etele dúló csordája, patkánycsoport, foldarás, Mátyás dicső csatázási, Napóleon hódítási, s waterlói diadal, mind csak kakas viadal. A virtus nagy tűneményi, gőz, mit hagymáz lehele, a kebel lángérzeményi vértólulás kínjele, a vég melyet Szokratére, Kátónak kihulló vére, Zrínyi Miklós szent pora, egy bohóság láncsora. És ti bölcsek, mit hozátok, ami volna szép s jeles? Mámor birta koponyátok, Plátós Arisztotelesz, bölcselkedő oktalanság, rendbe fűzött tudatlanság, kártyavár, slégállítvány, mindenféle tudomány. Demosztén dörgő nyelvével, szitkozódó halkufár, Xenofon mézbeszédével, rokka közt mesére vár, Pindár égi szárnyalása, forró hideg dadogása, s Fídiász, amit farag, berovátkolt kődarab. Mi az élet tűzfolyása? Hulló szikra melege. A szenvedelmek zúgása, lepkeszárny fergetege. Kezdet és vég egymást éri, és az élet hő vezéri hit s remény a szűk pályán, tarka párák s szivárvány. Holdvilág csak boldogságunk, füst a balsors, mely elszáll, gyertyaláng egész világunk, egy fúvallat a halál. Vársz hírt s halhatatlanságot, illat az, mely tölt virágot, és a rózsát, ha elhull, még egy perccel éli túl. Hát ne gondolja világgal, bölcs az mindent, ki megvet, sorssal, virtussal, nagysággal, tudományt, hírt s életet, légy, mint szikla rendületlen, tompa, nyugodt, érezetlen, s kedvemel vagy bútemet, szépnek, srútnak huny szemet. Mert mozogjon-e vagy álljon-e parányi föld veled, lengjen fényben vagy homályon hold és nap fejünk felett, bárminő színben jelentse, jöttét a vándor szerencse, sem nem rossz az, sem nem jó, mind csak hiába való. Hatalmas vers, és ne felejtkezzünk el, hogy egy vers, azáltal is nagy vers, hogy a legnagyobb dolgot mindig a legvégére tartogatja. Figyeljük meg, hogy mit az utolsó két sor. miért hiába való, miért hisszük el, mert nagyon sok a példa, nagyon sok a fogalom is a versben, de miért hisszük el, miért teszi költőileg is hihetővé, hogy igaza van, hogy mind csak hiába való? Mert mi az, ami hiába valóvá teszi az életet, amikor a jó és a rossz közötti különbség eltűnik? És az utolsó két sorban van. Sem nem rossz az, sem nem jó. Mind csak hiába való. Ha rossz világban élünk is, de ha valaki látja a jó és rossz közötti különbséget, de ki látja a jó és rossz közötti különbséget, aki tud viszonyítani egy másik világnak a törvényeihez és erkölcseihez, tehát aki megismerte Istent, megismerte az Isten országát, megismerte azt, amit az Isten mond. Az, ha ugyanabban a világban is él, is, mint egy ateista ember, de látja, hogy a kettő közt mi a különbség, és nem habozik a jó érdekében segítséget kérni, és elfogadni ezt a segítséget, és akkor már, ha valaki segít bennünket abban, hogy világosan lássunk, és az akaratunk is a helyes irányba forduljon, akkor már látjuk, hogy mi a különbség jó és rossz között, és akkor a hiába valóság eltűnik. A hiába valóság az addig van meg, ameddig nincs választás, nincs különbségtétel, minden össze-vissza hullámzik az emberi életben, és az emberek csak úgy látják, hogy hát a jó is rossz, a rossz is jó, hát akkor tényleg minden csak hiába való. Tehát ez a vers utolsó két sorára tartogató dolog, holott ezt már elővételezi, már az első verszak is ezzel fejeződik be, hogy mind csak hiába való. De a nagy vers, ami pontosan építkezik, és itt egy pontos klasszicista építkezés van, de a klasszicista építkezésen belül egy hatalmas, sodró erejű romantikus hevület üt át. Egy két korszak határán élt kölcsei, mint különben Berzsenyi is, a múltkori költőnk, a klasszicista rend és a romantikus hevület. És ez a versnek egy különös feszültséget ad. A vers pontosan nyomon követhető fogalmilag is, de egy sodró erejű lendülete van, olyan, mint egy árvíz, ami jön, nem? És mindent fölszakít, mindent sodor magával. Hát ezért hatalmas vers, és ezért a magyar irodalom egyik legnagyobb verse. Én a kis versekbe Kölcseitől egy kis verset válogattam be, ugye nyilván ez egy 8 soros vers, de a maga módján ez is a Vanitatum Vanitashoz tartozik. Ez az életének egyik utolsó verse volt, a Vanitatum Vanitas után 15 évvel írta, 1838-ban, ezzel fejezem be, a versnek ez a cím, hogy Messze széles. Messze széles e világot bebújdostam én, keblemben vad zajra hágott minden érzemény. Kedv és búcsa kint hozának oly szívégetőt, kétség és remény kínjának árja nőttön nőtt. Ez Kölcsei hattyúdala. Ez is nagyon nagy vers. Kis vers, de nagy vers. Hát ezzel zárom be a mai verselemzésünket.